Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Nagy szeretettel köszöntöm dr. Téglás Péter itt a stúdióban.
Szerbusz, jó napot kívánok!
Mire számíthatnak a hallgatók? Miről fogsz mesélni? Könyvről vagy filmről?
Nagyon remélem, hogy sikerül az érdeklődést fölkeltenem. Mielőtt azonban a kérdésre válaszolnék, egy nagyon-nagyon friss élményemet szeretném megosztani a hallgatókkal. Ugye valamennyien tanultuk az iskolában Szofoklész Antigónéjét, és talán a 332. sor a minden napokba is átszűrődött, amely ugye úgy szól, hogy sok van, nem így csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb. Egy Mezősi Miklós nevezetű kritikus ezt a mondatot Ratko József műfordító segítségével újraértelmezte, és a fordítást, tehát ógörögből a fordítást megváltoztatta. Értelemszerű fordítást választott, és rájött arra, hogy egyébként az európai nyelvek többségében ez a mondat másként szól. Így szól. Sok szörnyű csodafajzat van, s köztük az ember a legszörnyűbb.
Ez lenne tehát az igazi fordítása ennek a mondatnak?
Igen, az értelemszerű fordítása ez, és hogyha tényleg mondat összefüggésben nézzük az Antigónét, ugye ezt a kórus a karddal énekli, hát valóban egy olyan szituációban hangzik el, amikor elszörnyedünk az ember szörnyűségén. Na most ezt azért tartottam szükségesnek előre bocsátani, mert amit ma ajánlani szeretnék, az Meruk József és Ungvári Krisztián nagyon frissen megjelent könyve, Rákosi Mátyás titkolt szolgálatai, egy sztálinista diktátor börtönben, jólétben és számüzetésben. Rákosi Mátyás úgy gondolom, hogy a magyar történelem legszörnyebb figurája. Tehát nem az egyik legszörnyebb figurája, nem a szörnyűk közül a első, vagy egyenlő a többiekkel, hanem tényleg a legszörnyűbb. Tehát a magyar társadalom tradícióinak megtörésében, százezreknek az internálásában és jogfosztásában, sok száz embernek a kivégzésében bűnös ez az ember, természetesen ugye nyilván moszkvai szuronyokkal a háta mögött, tehát egyértelműen moszkvai helytartó, aki 1948 után megszerezte a teljhatalmat, és lényegében 1956-ig a leghosszabb periódusban, Magyarország történetének leghosszabb periódusában tartotta fönn ezt a féle rémuralmat.
Ha jól számolom, akkor ez 8 hosszú év.
Így van, 8 hosszú év, ami persze hát bizonyos enyhüléseket hozott, mert 1956-ban, amikor a legfőbb gazdája, Sztálin meghalt, akkor azért bizonyos irányváltásra szükség volt, de az ő teljes politikai bukása 1956. július 18-án következett be.
Talán emlékeznek a hallgatók, hogy nem is olyan régen beszélgettünk Sztálinról. Ő is egy borzalmas alakja volt a történelemnek. Ugye, ha van ember, van probléma, nincs ember, nincs probléma, és semmiféle erkölcsig át, akkor egy kicsit Rákosi Mátyás az ő csatlósa volt minden szempontból negatív értelemben.
Hát az Epikteton Ornansz közé tartozott, ugye az állandó jellegű jelző közé tartozott Rákosi Mátyásnál, hogy Sztálin elvtárs legjobb magyar tanítványa. És ez tényleg megfelelt a valóságnak, ezeket a szörnyűségeket nyilván a gazdájától sajátította el, de nagyon érdekes az a pálya ív, hogy tulajdonképpen hogy jutott ő ide. Dél-Magyarországon, a délvidéken született, Abdán, ami ma Szerbiához tartozik, egy 10 gyermekes család, talán harmadik legidősebb testvéreként. Nagyon-nagyon jó iskolákat végzett, Budapesten tanult, az ország különböző középiskoláiban tanult, a Keleti Akadémiára került, amely ugye a kereskedőknek volt az iskolája, és ennek révén rendkívüli nyelvismeretet szerzett, még 6 nyelven beszélt és írt, bejárta egész Európát, volt Amerikában, tehát nem lehet állítani róla azt, hogy egy beszűkült, buta ember lett volna. Korán csatlakozott a baloldali mozgalmakhoz, az első világháborúban orosz hadifogságba esett, ott csatlakozott aztán a bolsevikokhoz, tanácsköztársaság idején viszonylag magas pozíciókat töltött be, utána menekülnie kellett Kumbélával együtt. 1925-ben a Komintern, ugye az oroszok által kitalált intézmény, amely hát nyilván arra szolgált, hogy egyrészt kémkedjenek ezek az emberek Oroszország javára, másrészt pedig bújtogassák Nyugat-Európa munkásságát valamiféle pontosan meg nem határozott forradalom kirobbantására. Rákosi Mátyás 1925-ben azt a feladatot kapta, hogy térjen vissza Magyarországra, és ezt az áldásos tevékenységét most a saját hazájában fejtse ki. Nagyon gyorsan rendőrkézre került, elítélték 10 évre. Hozzáteszem, hogy azért a korabeli hangulatnak, ugye hát Magyarország nem a legjobb hírben szerepelt akkor sem a világon, mert röviddel voltunk túl a Tanácsköztársaságon, röviddel voltunk túl az első világháborún, és hát ami sajnos nagyon-nagyon meghatározta a Magyarország képet, ugye az a fehér terror. Egy kicsit szerintem igazságtalanul, de nagyon negatív színben tüntették föl Magyarországot, és ebben nem tett jót az 1925-ben lefolytatott Rákosi per sem.
Innen fogjuk folytatni a történetet. Magyarország politikai történelmi múltjának egyik legsötétebb alakjáról, Rákosi Mátyásról beszélgetünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai könyvajánló rovatunkat dr. Téglás Péterrel, Rákosi Mátyás eltitkolt szolgálatai. No, halljuk ezt a nagyon sötét korszakot és ezt a sötét alakját történelmünknek.
1925-ben 10 évre elítélték, először Vácra, majd a szegedi csillagbörtönbe került, és itt megint a magyar állam működésének egyik érthetetlensége, hogy a titkosszolgálatok rendkívül jól működtek, a rendőri titkosszolgálat ezeket a Moszkvából hazaküldött kommunistákat gyakorlatilag napokon vagy heteken belül mindig leleplezték, börtönbe zárták, viszont a börtönben gyakorlatilag egy szanatóriumot hoztak létre a számukra, mert a börtönön belül szabadon mozogtak, a külvilággal szinte teljes korlátozás nélkül tartották a kapcsolatot. Hát Rákosi Mátyás ugye Vácon kezdett, és utána átkerült Szegedre, ott szabályosan egy könyvtárat alakított ki magának, még egy kezdetleges rádiókészüléket is sikerült összeállítani. Tehát a külvilág történéseivel, ez az egyébként hosszú, és én szerintem egy kicsit túlméretezett büntetés alatt ő kiművelte magát egy igazi sztálinistává, tehát ami miatt őt elítélték 1925-ben, azt a börtönben lényegében tovább folytatta. A következő lépcső, és az megint teljesen érthetetlen, 1935-ben, mielőtt szabadult volna, egy újabb pert akasztottak a nyakába, egy olyan tényállással, amelyet már 1925-ben is ismertek, ez a kommunizmus alatt kifejtett tevékenysége, tehát tulajdonképpen már 25-ben is megbüntethették volna azért, amiért 35-ben újra vállalták, hogy a nemzetközi figyelem középpontjába kerüljünk. Ekkor már életfogytig tartó szabadságvesztést szabtak ki vele szemben, viszont a korabeli összbüntetési szabályok szerint 5 év múlva, 1940-ben feltételesen szabadult. Ekkor már ugye az oroszok meg a nácik puszi haverok voltak, és ez Magyarországra olyan hatást gyakorolt, hogy mi is rendeztük a viszonyunkat a Szovjetunióval, létrejöttek a diplomáciai kapcsolatok, és Rákosi Mátyásnak a feltételes szabadság ideje alatt engedélyezték, hogy Moszkvába távozzon, meglátogatnandó az ott élő rokonait. Ezzel összekötötték, de korán sem úgy, mint ahogy ezt manapság a közvélemény hiszi, összekötötték azzal, hogy az 1849-ben a cári csapatok által elrabolt zászlókat 1941-ben, még a háború kitörése előtt visszaszolgáltatták Magyarországnak, hát ez egy gesztus volt. Rákosi, aki ebben a tekintetben hát azért borzalmas több mint 15 évet börtönben tölteni, de az életét köszönheti ennek, mert hogyha ez idő alatt Kumbélával és a cimboráival kint lett volna Moszkvában, akkor biztos, hogy kivégeztette volna őket Sztálin, így viszont egy ünnepelt, nagyon idézőjelbe téve forradalmárként fogadták, tehát részesítették a szovjet luxus összes előnyeiből, gyönyörű szép lakást kapott Moszkva központjában, gépkocsit, gépkocsi vezetőt, és gyakorlatilag a magyar kommunistáknak, az ottani magyar kommunistáknak nyomban a vezetője lett. Természetesen mindenben kiszolgálta a moszkvai gazdáiknak a kívánságát. 1945. januárjában hazatért. Innentől kezdve aztán fokozatosan szerezte meg a koalíciós időkben a hatalmat, csak utalni szeretnék rá, ugye erre az időszakra esik az úgynevezett híres és hírhet Rákosi féle szalámi taktika, leszalámizta a demokratikus pártokat, mindaddig, amíg a 1948-49-re a teljhatalmat meg nem szerezte.
Egy pillanat, rájunk meg, ha jól értem, a második világháború alatt ő végig kint Moszkvában tartózkodott. Tehát akkor gyakorlatilag viszonylag nyugodtan, ha nyugodtnak lehet nevezni, ugye azért Moszkvában se volt egy fényes menet a második világháborút átélni. Hát hihetetlen ez a történelem. Tehát amiért megbüntették, utána oda kiküldték, és eszembe jut az a kínai mondás, hogy sose örülj annak, ha valami jó történik, mert nem tudhatod, hogy nem lesz-e rossz, és sose legyél bánatos, ha baj ér, mert nem tudod, hogy nem az fogja a legjobbat okozni. Hát akkor Ákosinak ez, hogy börtönben volt, utána előnyére vált, és viszonylag nyugodtan élt át a második világháborút.
Ez annyira így van, hogy maga a könyv, amely hát egy rendkívül jó könyv, és nagyon-nagyon szeretném ajánlani történelem tanároknak, történelem iránt érdeklődő személyeknek. Azért merem ajánlani, mert ugye Rákosi életének nagy irodalma van. Elsősorban is mindenek előtt Pünkösdi Árpádnak a műveit említeném, még 4 hatalmas kötetben dolgozta föl Rákosi életpályáját. Kiadták Rákosi emlékiratait is, mert a Szovjetunió beli száműzetése idején volt ideje arra, hogy ilyen nagy ömlengésben emlékiratokat készítsen. Hát az emlékiratokat csak nagyon röviden említeném meg, ugye 2 lehetőség van, vagy ő volt komplett idióta, hogyha az emberrel olvassa ezeket az iratokat, nekem egyébként megvan, vagy bennünket nézett teljesen hülyének, egyébként valószínűleg ez utóbbiról van szó. Tehát megszerezte a teljhatalmat, viszont 1956-ra, ugye Sztálin halálát követő események következtében már csúszott ki a kezéből a hatalom, és 1956 júliusára már annyira terhére volt a saját komáinak is, hogy 18-án fölmentették, de hát ahogy ezt azért egyébként mondjuk egy jogállami körülmények között csinálni kellett volna, hát Magyarországon erről szó sem volt, hát nyilván azonnal bíróság elé kellett volna állítani, ehelyett egészségi állapotára tekintettel mentették föl, a Szovjetunióba távozott gyógykezelésre, és soha többé Magyarországra nem tért vissza, de ezt akkor ő még nem tudta.
Maradjanak velünk Rákosi Mátyás eltitkolt szolgálatai című könyvről, és hát magáról, Rákosi Mátyásról beszélgetünk dr. Téglás Péter segítőnkkel.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést dr. Téglás Péterrel, Rákosi Mátyás eltitkolt szolgálatai című könyv ajánlója zajlik. Éppen itt nézzük a könyvet is, melynek aláírása maga a könyvírója ajánlotta neked, dedikálta. Mesélj az izgalmas részekről, azt gondolom, hogy van.
Ugye a Szovjetunióba távozott, és ez a könyv lényegében a Szovjetunió beli emigrációjával foglalkozik. De egy egészen fantasztikus dolog az, amely az írókat ennek a könyvnek a megalkotására sarkalta. 2016-ban egy angol újságíró odament Ungvári Krisztiánhoz, és odaadott neki egy műbőrtáskát, és mondta neki, hogy ebben valami magyar iratok vannak, hát vannak orosz nyelvű iratok is, meg angol nyelvű iratok is, de igen nagy mennyiségű föltetően magánlevelek vannak, közel 300, és 2 darab igazolvány is van benne. Nem tud vele mit kezdeni, nem érti, hogy miről van szó, ő nem tudja egy konkrét történelmi személyhez kapcsolni, hát ha Ungvári Krisztián tudja. Hát ő azonnal tudta, hogy miről van szó, és egészen fantasztikus. Tehát ezt a műbőrtáskát 300 magánlevéllel és 2 nagyon fontos személyi okmánnyal Cipruson, egy szállodában, egy szekrényben találták. A 300 levél az Rákosi Mátyás levelezése részint hozzátartozóival, részint a Kádár féle vezetéssel, részint pedig a Hruscsov, majd utána a Brezsnyev féle vezetéssel. Ezeknek a leveleknek a másolatai van benne, és benne van a diplomata útlevele, illetőleg benne van a Szovjetunió belüli tartózkodási engedéllyel kapcsolatos úgynevezett belső útlevél. Ciprusról, egy szállodából, a szekrény mélyéről került elő a 90-es években, föltehetően a 90-es években, hát egyszerűen kideríthetetlen, hogy hogyan került ez Ciprusra, miféle görbe utakon jutott el végül is Ungvári Krisztiánhoz, és ebben a könyvben, amelyet most én a kezemben tartok, földolgozták ezt az irathagyatékot, feldolgozták a 2 igazolványt, amely hihetetlenül árulkodó, abból a szempontból, hogy Rákosi Mátyás mikor és hova utazott, orosz precizitással beleírták, ugye meg bestemplizték a különböző utazásoknak a kezdetét és végét, tehát az időtartamát, és ezekből nagyon-nagyon komoly következtetéseket lehet levonni. Na most éppen azáltal, hogy ugye Rákosi Mátyásról rendkívül széles és nagyon részletes önéletrajzok, monográfiák állnak rendelkezésre, ez a könyv nagyon helyesen nem azt a módszert választotta, hogy földolgozza az életét, és egy lesz a sokféle Rákosi monográfia közül, hanem ezeknek az iratoknak az alapján rendkívül jó pszichológiai érzékkel ennek az ördögi figurának a lelkét, személyiségét próbálták megfejteni. A legkülönbözőbb szituációkban fantasztikusan érdekes, nagyon-nagyon jó stílusban megírt elemzésről van szó, különösen szembeszökő és élvezetes az a féle enyhe irónia, amellyel ugye ennek az embernek az élethazugságait, az életstratégiáját elemzik, mikor, mit és hogyan hazudik, és hogyan tudja, hogy ez a hazugság föltehetően most és azonnal nem fog kiderülni. De például benne van a számüzetése után, most én számüzetést használok, de hát ő 1956. július 26-án, amikor végül is elhagyta az országot, államában nem gondolta volna, hogy ez egy életre szóló számüzetés. Ezt követően egészen 1957-ig, míg Moszkvában is már a gazdáinak a terhére volt, és onnan is eltávolították, Magyarországról, a Kútvölgyi Kórházról, ugye hát ez volt az elitkórház, rendszeresen megkapta a diétás recepteket, a diétás ajánlatokat, hogy hát ugye óvják a szegény Rákosi elvtársnak az egészségét, és valóban, hát ezen aztán tényleg nem tudom, hogy sírjunk vagy nevessünk, 1956. október 23-ára becsinált levest javasoltak Rákosi Mátyásnak.
Engem végtelenül érdekel, és talán nem biztos, hogy sokan el fogják tudni ezt a könyvet olvasni, ezek az élethazugságok. Hogy milyen lehet egy ilyen rendkívül gonosz embernek az élete? Önmagát is becsapta, a környezetét, vagy önmagát azért nem csapta be, csak a környezetét? Hogy működött?
Hát önmagát soha nem csapta be. Tehát ő azért önmagával és önmaga érdekeivel mindig nagyon tisztában volt. Egyszer tévesztette el, akkor viszont végzetesen eltévesztette a stratégiát 1957-ben, amikor szembeszállt a saját szovjet gazdáival. Ugye annyira nem tudott beletörődni abba, hogy ő nem kerül vissza a magyar politikai élet élvonalába, hogy elkezdte kritizálni Hruscsovékat, és hát ugye ezt egyebek mellett ezt ugye nagyon rosszul tűrte a szovjet politika, úgyhogy azonnal eltávolították Moszkvából, de még mindig nem oda, ahova kellett volna, egy Dontól nem messzire lévő Krasznodár nevezetű orosz városba, ahol még mindig luxus körülmények között élt, de itt sem nyugodott, és akkor végül 1962-ben most aztán igazán rendesen megbüntették, mert száműzték feleségének, a kirgiz származású feleségének a szülőhelyére, a kínai határ közelébe, Kirgizisztánba egy Tokmak nevezetű városba, hát szörnyűséges körülmények közé, tehát ott nem volt a lakásban víz, nem volt toalett, tehát ott azért életében először igazán megtapasztalta, mi az kirekesztetnek lenni. Hát a későbbiek során azért csak visszahízelekte magát, és 1971-ben Gorki városában, ami hát ugye Nizsnyi Novgoroddal azonos, halt meg, tehát még holtában is csak úgy tudott hazatérni, hogy a honvasztás Szovjetunióban volt, egy urnába helyezték el honvait, és a Farkasréti temetőben az urnafalba helyezték el, de hát ugye itt is egy tragikomikus jelenet zajlott le, mert nem fért be a szovjet urna, ugye a Magyar Kolumbáriumban is át kellett szakítani két helyet. A későbbiekben ugye kiírták a nevét, viszont állandóan megbecstelenítették, és ez azért tényleg nem szép dolog, állandóan megbecstelenítették ezt a helyet, úgyhogy levették a feliratot, és hát így próbálják megóvni, hogy hát azért holtában ne háborgassák már őket.
Egy rövid időre visszatérünk, és még firtatni fogom dr. Téglás Péter Rákosi Mátyás élethazugságairól. Maradjanak velünk!
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Dr. Téglás Péterrel folytatjuk a beszélgetést. Rákosi Mátyás életéről, eltitkolt szolgálatairól, nagyon kalandos úton 2016-ban előkerült mű, bőr, táska, levelei, igazolványai alapján egy egészen új és friss képet kaphattunk a már eddig meglévő iratokról. Igen, borzasztóan érdekel, hogy hogyan tud ez a végülis nagyon intelligens, de rendkívül gonosz, ahogy említetted, az egyik legsötétebb alakja a történelmünknek, pedig azért másokról volt szó. Szóval hogyan működött ez a hazugsággépezet?
Mindenek előtt ugye mögötte állt egy szörnyű és bénító hatalom, ami azért ugye a hazugságok elhitetésében mindig nagyon jól jön. Azon túlmenően valóban nem hétköznapian ravasz és intelligens ember volt, nagyon tudta a környezetét manipulálni, és ezekben a szituációkban tényleg elhitetett olyan dolgokat, amelyet normális, nyomás nélküli vagy presszió nélküli állapotban az emberek nyilvánvalóan nem hittek volna el. Na most nagyon érdekes dolog vele kapcsolatban az, hogy ő ugye zsidó származású, de nagyon hevesen tiltakozott az ellen, hogy őt zsidónak tekintsék. Az egyik legérdekesebb élethazugság, amiben ugye a szovjet gazdái is részt vettek, hogy ugye a Szovjetunióban a nemzetiség, tehát az igazolvány nemzetiség rovatába beírták, hogy zsidó. Tehát ők a zsidóságot nem vallásnak, hanem nemzetiségnek fogták föl. Rákosi Mátyás esetében, és ez az ő egyik élethazugsága el tudta érni, hogy a szovjet gazdái őt ne tekintsék zsidónak. Az ő hozzátartozóit, akik szintén ott éltek Moszkvában vagy Magyarországon, azokat viszont egyértelműen zsidónak tekintették, és annak is nevezték. Egyetlen egyszer fordult elő, hogy szemére lobbantották a zsidóságot, ez pedig 1953. júniusa, amikor a szovjet vezetés magához rendelte a magyar vezetőket, élen Rákosit, és Berija valami útszéli módon szidalmazta, egyebek mellett amiatt, hogy úgy néz ki, mintha ő Magyarország zsidó királya lenne.
Nagyon-nagyon félelmetes lehet az akkor 1948 és 1956 között. Ugye ő volt, hát a magyarországi Sztálin. Hogyan működött a titkos szolgálat? Hogyan működhetett?
Eddigi könyvajánlóinkban éppen ennek a történelmi kornak a közelsége miatt nagyon sokat foglalkoztunk. Különböző könyvek és filmekkel, hát most csak a Tanú című filmre utalok, vagy szeretném megemlíteni, ugye Péter Gáborról írt művet, Müller Rolfnak az ezzel foglalkozó egyébként szintén zseniális munkáját. Ugye olyan mértékű elnyomó apparátust építettek ki, és olyan brutális módon működtették ezt az apparátust, hogy az egész társadalom egy folyamatos és permanens félelemben élt.
Egy kedves ismerősöm mondta, hogy bizony abban az időben mindenki tapsolt.
Hát próbált volna ne tapsolni. Tehát ennek is ugye vannak egészen komikus megnyilvánulásai, mert ugye nagyon kellett tapsolni, nagyon kellett örülni. Ajánlom a hallgatóknak egyébként a mai napig fönt van a YouTube-on Rákosi Évtárs 60. születésnapja alkalmából rendezett ünnepség az Operaházban, ahol hát rengeteg taps van, és hát szemmel láthatóan a közönség figyeli egymást, hogy ki az, aki elsőnek abba hagyja a tapsot. Tehát majdhogy nem végkimerülésig tapsoltak, mert nehogy az a látszat keletkezzen, hogy hát bárki megunta volna Rákosi elvtársat ünnepelni, és idő előtt abbahagyta volna a tapsot. Hát valami egészen komoly hangorkán és tapsorkán hallgatható, látható ezeken a felvételeken.
Köszönjük Péter a könyvajánlót, ne felejtjék, Rákosi Mátyás eltitkolt szolgálatai címmel friss könyvről van szó. Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.